feltámadott az Úr, bizonnyal feltámadott. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a feltámadott és élő Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, zengjük húsvét drága örömhírét a 185. dicséretünk éneklésével Isten tiszteletünk kezdetén, a 185. dicséretünk egyetlen versét énekeljük, Krisztus feltámadott.
Krisztus feltámadott, két halál elragadott, örvendezünk, vigadjunk, Krisztus lett a vigaszunk, halleluja. Ha ő fel nem támad, nincs többé bűn bocsánat, ne él ezért szent nevét, zengjük ő dicséretét, halleluja. Krisztus lett a vigaszunk, halleluja!
Hagy szeretettel köszöntünk mindenkit Isten tiszteletünkön. Arra kérjük azokat, akik esetleg nem tették volna még meg, hogy a mobiltelefonunkat kapcsoljuk ki, némítsuk le az Isten tisztelet idejére. Nagy szeretettel hirdetem a testvéreknek, hogy következő gyülekezeti alkalmunk holnap délelőtt 9:30 órai kezdettel lesz ünnepi Isten tisztelet keretében, ahol úgy, mint ahogyan ma is az Úrnak szent asztalát megterítjük. Kedden nem tartunk bibliaórákat, viszont csütörtökön este 7 órakor nőtestvéreinket hívjuk a női órára. Pénteken 9:30 órai kezdettel babamama kört tartunk, délután pedig 4 és 5 órai kezdettel konfirmandusok óráját fogjuk tartani. Szeretettel hirdetem, majd erről szól még Békefi György testvérünk, hogy az elkövetkezendő szombaton egy buszos kirándulás is lesz, és aztán utána jövő vasárnap fogunk találkozni az Isten tisztelet keretében gyülekezeti együttlétünkön, ahol James Verizer testvérünk fogja közöttünk Isten igéjét hirdetni. Gyuri testvérem, Békefi György főgondnok úr, kérdett akkor a testvérek.
Áldás békesség, kedves gyülekezet! Áldott húsvétot szeretnék én is kívánni az egész gyülekezetnek, a presbitérium nevében is. Isten hatalmasan megajándékozott minket Krisztusban. E feletti örömünkben vagyunk ma itt. És a közösségünk feletti örömünkben pedig azt tervezzük, hogy kirándulni indulnánk szombaton, a rákövetkező szombaton. Sokan jelentkeztek, de még nincs lezárva a jelentkezés. Ha valaki most gondolná úgy, az iratterjesztésnél adja le a nevét, telefonját. 10 000 forint előleget is gyűjtöttünk, ezzel majd elszámolunk. Mit is teszünk? Jövő szombaton 7:15-kor van a találkozó itt a templom udvaron. Itt még összegyülekezünk, egy áldást mondunk, imádsággal indulunk az útra. 7:30-kor el fog indulni az autóbuszunk innen a buszfordulóból. Tehát 7:15 itt fönt a templom udvarban, 7:30-kor indul a busz onnan. hová is megyünk? Kiskunhalasra, a Csipke Múzeumban megyünk, a Torma János Múzeumban. Ő olyan magyar festőnk, akit olyan kevesen ismernek, pedig egész Európának ismernie kellene. Aztán elsétálunk az ottani református templomig, majd Kiskörösre igyekszünk Petőfi szülőházához, előtte tisztelgünk 200. születésének 200. évfordulóján, ezt követően Kecskemét az úti célunk. Kecskeméten is sok szépet, érdekeset látunk és hallunk, de ott is református szemmel fogunk majd körülnézni, az ottani gyülekezetről is majd hallunk. És végül az a reményem, hogy sikerrel járunk majd, a gyönyörűen felújított kecskeméti városházába is szeretnénk bejutni majd. Hát ez áll előttünk a jövő szombaton. Nincsen szervezett ebédünk. Arra kérünk mindenkit, hogy magával hozza azt, amit szívesen fogyaszt, ételben, italban, és így leszünk együtt egy napig. Várhatóan olyan este 8-ig haza szeretnénk érni. Még egy dolgot hadd említsek, németországi testvérgyülekezetünk is áldás kívánását küldte, ugyanezt tettük mi is viszont, és ebben az órában most egymásra gondolva is elhangzik az, hogy Isten kegyelmébe ajánljuk a közösségeinket és a testvér kapcsolatunkat, és ha az Úristen megengedi, akkor végre a régi hagyomány újból megéledne. Idén ősszel tervezik, hogy egy kisebb delegációval majd meglátogatnak minket. Áldott húsvétot és áldott Isten tiszteletet, nyitott füleket, nyitott szíveket kívánok mindannyiunknak.
Köszönjük szépen! Kedves testvérek, ma az Úr Jézus Krisztus feltámadásáról emlékezünk meg. A boldog feltámadás reménye alatt azonban megemlékezünk néhai Budai Péter lelkipásztor testvérünkről, akinek a héten volt születése és halála évfordulója is. Boldogok, akik az Úrban halnak meg, ezt tanítja nekünk a Szentírás. Ami Úrunk az Úr Jézus Krisztus föltámadt, így hozzá hasonlóan támadnak majd örök áldásra mindazok, akik benne hunytak el. Ez a vigasztalásunk, arra nézve is, hogy lesz boldog feltámadás, lesz viszontlátás. Nem csak lelkész testvérünkre emlékezünk most, hanem azokra is, akik e gyülekezet Krisztus hívő tagjai voltak, de már elszólítottak közülünk a mennyei hazába. Emléküket megőrizzük, és úgy tekintünk előre, hogy lesz boldog viszontlátásunk Isten országában ővelük. Az itt maradt szerettekre, ami Urunknak, Istenünknek vigasztalását kérjük. Megköszönjük a testvéreknek azokat az adományokat, amelyekkel gyülekezetünket támogatták, és bátorítjuk is az adakozásra a testvéreket, hiszen Isten igéjének szolgálata így maradhat fönn ebben a világban, és így maradhat fönn közöttünk is. Ennek az adakozásnak egy kicsinke része lehet az is, hogyha a tavalyi évben már befizetett adónk 1+1%-áról rendelkezünk a Református Egyház, valamint a gyülekezet alapítványa, a Békásmegyeri lakótelep templomépítése alapítvány javára. Az adószámokat a honlapunkon megtalálják a testvérek, itt az iratterjesztésbe is tudunk adni ilyen kis lapocskát, amit az adószámot tartalmazza. Gondok testvérünkkel együtt, presbitériumunkkal szeretettel kívánunk minden testvérünknek áldott ünneplést, amelyben most ezen az órán különösképpen is a mi Urunkra, az Úr Jézus Krisztusra figyelünk, de figyeljünk őrá otthonainkban, szeretteink körében is, ő töltse meg ezeket a napokat életünkben. Kedves testvérek, ma a 15. úrnapján, ez esztendőnek, hitvallásunkból olvasunk, ahogy szoktunk. A Heidelbergi KT úgy van megszerkesztve, hogy minden egyes úrnapon olvashassunk belőle. A 15. úrnapon az apostoli hitvallás tételeit tárgyaljuk, és ebből az Úr Jézus Krisztussal kapcsolatos tételekről szólnak az alábbi kérdések és a rájuk adott válaszok. Mit értesz az alatt, hogy szenvede? Azt, hogy ő földi életének egész ideje alatt, különösen pedig annak végén, Istennek az egész emberi nemzetség bűn ellen való haragját testében, lelkében elhordozta, és pedig avégre, hogy e szenvedésével, mint egyetlen egy engesztelő áldozattal, ami testünket és lelkünket az örök kárhozattól megszabadítsa, és számunkra Istennek kegyelmét, az igazságot és az örök életet megszerezze. Miért szenvedett Jézus a Poncius Pilátus bírósága alatt? Azért, hogy a polgári bíró által ártatlanul ítéltessék el, és így módon szabadítson meg minket Istennek szigorú ítéletétől, mely reánk szállna. Nagyobb dolog-e az, hogy Jézus keresztre feszítetett, mintha más némű halállal halt volna meg? Nagyobb. Mert ebből vagyok bizonyos afelől, hogy ő azt az átkot, amelynek súlya rajtam volt, magára vette. A kereszt halált ugyanis Isten megátkozta. Hallgassuk most figyelemmel Istennek igéjét Lukács evangéliumából, Lukács evangéliumának 24. fejezetéből olvasom a 24. fejezet első 12 versét. Lukács evangéliumának 24. fejezetében az első verstől kezdődően, tehát ezt találjuk megírva. A hét első napján pedig kora reggel a sírhoz mentek, és magukkal vitték az elkészített illatszereket. A követ pedig a sírról elhengerítve találták, és amikor beléptek, nem találták az Úr Jézus testét. Amíg emiatt tanácstalanul álltak, hirtelen két férfi állt melléjük fényes öltözetben. Ekkor rémülten földre szegezték tekintetüket, azok pedig így szóltak hozzájuk. Miért keresitek a halottak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt. Emlékezzetek vissza, mit mondott nektek, amikor még Galileában volt. Azt mondta, az emberfiának bűnös emberek kezébe kell adatnia, megfeszítetnie és harmadnapon feltámadnia. Visszaemlékeztek azért az ő szavaira, és miután a sírtól visszatértek, mindezeket elmondták a 11-nek és a többieknek. A Magdalai Mária, Johanna, Mária, a Jakab anyja, és több más velük lévő asszony mondta el mindezeket az apostoloknak, de szavuk csak üres fecsegésnek tűnt előttük, és nem hittek nekik. Péter azonban felkelt, elfutott a sírhoz, és amikor behajolt, látta, hogy csak a lepedők vannak ott. Elment magában csodálkozva a történteken. Gyertek, kedves testvéreim, helyünkről fennállva, imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, ha a te fiad az Úr Jézus Krisztus nem támadott föl, akkor nem szólíthatunk téged mennyei atyánknak. de hisszük mindazt, amit számunkra kijelentettél, mindazt, amit eleink tanúsítanak, hogy Jézus Krisztus feltámadt és él, és ezért ő általa jövünk te hozzád, és kérjük, fogadjuk a te atyaságodat életünk felett. Segíts meg bennünket, hogy ne legyen közöttünk senki, aki az Úr Jézus Krisztus, az élő Úr Jézus Krisztusba vetett hit nélkül közeledne te hozzád. Hiszen akkor csak a veszedelem a miénk, a te ítéleted lehet csak rajtunk. De köszönjük neked, hogy ő érette, ő benne megérkezett hozzánk a te kegyelmed, a te szereteted, a te újjászülő jóságod. Arra kérünk téged, tisztogasd a mi gondolkozásunkat, győzedelmeskedjél a mi kétségeink és hitetlenségünk felett, és adjad, hogy ennek a világnak minden zajában, undorító hazugság tengerében, megbolondultságában, háborúiban, veszedelmeiben hadd találjunk mi vígaszt és erőt te benned. Légy segítségül, Urunk, hogy megerősödve, megbékélve indulhassunk majd innen útnak, boldog bizonyossággal a szívünkben, hogy Jézus Krisztusért nem csak életünk lehet a földön, hanem örök életünk lehet te nálad. Ezt a bizonyosságot szüljed és erősítsed a mi szívünkben. Különösképpen is azokéban, akik megrendültek, mert betegek, vagy mert éppen betegséget, a halálnak közelségét látják maguk körül. Urunk, emlékezz meg rólunk, amikor kétségeskedünk, és gerjesszél igéd és szent lelked által üdvösséges bizonyosságot a mi szívünkbe, hogy nem kell félnünk. Hozzád kell jönnünk, és hozzád kell menekülnünk, mert benned nem csak az életünk, hanem a halálunk, és a halálunk utáni sorsunk is el van rendezve. Légy velünk, hogy mindezt értsük, mindebben most békességre jussunk, veled megbékéljünk, és úgy indulhassunk tovább életünk hátralevő részére. Amen. Foglaljuk most el helyünket, kedves testvéreim, és énekszóval készüljünk az ige hirdetés hallgatására. A 356. dicséretünket fogjuk énekelni. A 356. dicséretünknek 5 versét, az első verse ennek a dicséretnek így kezdődik: felvíratt, áldott, szép napunk.
Felvíratt, áldott, szép napunk, ma teljes szépvel végadon, ma győz a Krisztus és a hint, rab lesz sok ellensége mint, halleluja. Az ősik ígyod bűnt halált, kint pokolt szenvedés jaját, legyőzte Jézus mesterünk, ki most feltámadott nekünk, halleluja. Az élet győz a mort halál, a prédát visszaadta már. Na jó hozott új életet. Halleluja! A nap s'aholt, minden mi él, ma bód örömmel felcserél, mert a világnak zsarnoka nem kellhet többé fel soha. Halleluja! Mi is éljünk még adva hát, daloljuk szép
Hallgassuk most Isten igéjét, testvérek, az apostolok cselekedeteiről írott könyv második fejezetéből. Az apostolok cselekedeteiről írott könyv második fejezetéből a 22-től a 24. versig terjedő szakaszt olvasom, ahol ezeket találjuk megírva. Izraelita férfiak, halljátok meg ezt a beszédet, a názáreti Jézust, azt a férfit, aki erők, csodatételek és jelek által bizonyságot nyert előttetek Istentől, amelyeket Isten általa vitt véghez köztetek, amint magatok is tudjátok, azt, aki Isten elvégzett tanácsa és terve szerint nektek adatott, gonosz kezek segítségével keresztfára szegezve megöltétek. De a halál fájdalmait feloldva Isten feltámasztotta, mivel lehetetlen volt, hogy a halál őt fogva tartsa. Kedves testvéreim, az elmúlt hét gyülekezeti alkalmain olyan döntésekről szólt közöttünk Isten igéje, amelyek nagypéntek napján születtek. Döntött a nép, döntött Pilátus, döntött a Jézus Krisztussal megfeszített lator, voltak, akik Jézus és önmaguk ellen, és volt, aki Jézus mellett döntött. Jézus is döntött halála utolsó percében, hallottuk, megértettük nagypénteken, Jézus az Atya mellett döntött. Azért foglalkoztunk e héten ezzel a kérdéskörrel, mert az ember teremtettségének, sőt, Isten képűségünknek része, hogy tudatos döntéseket vagyunk képesek hozni, méghozzá olyanokat, amelyekért minden ember számon kérhető. Az ember legelsőként Istennek, teremtőjének tartozik számadással döntéseiért. Ez a legmagasabb fórum, amely előtt minden embernek el kell egyszer számolnia. Ez az elszámolás Isten előtt egy személyes elszámolás lesz. És vagy isteni áldást, vagy isteni átkot fog a fejünkre hozni. Elmondtuk azt, hogy az emberi élet egyfajta olvasatban folyamatos döntések sorozataként is felfogható vagy leírható, így nem mindegy az, hogyha a mi életünk sorozatos döntések sorozata, hogy milyen lélekkel, milyen szívvel, milyen tudattal, milyen világképpel hozzuk meg a döntéseinket. Ezért tanulmányoztuk a nagypénteki döntéseket. Ma az Úr Jézus Krisztus feltámadásáról megemlékezve ezen az ünnepen egy mennyei döntésről kell, hogy szóljak a testvérek előtt, méghozzá a mennyei atya döntéséről. Lehetetlen, gondolja a legtöbb ember, az Úr Jézus Krisztus történetei, de különösképpen az ő feltámadása kapcsán. Ma rengeteg olyan ember van, aki hitetlenül hisz. Hitetlenül hisz. Hiszünk valamit Jézussal kapcsolatosan, de nem mindent. A nem mindenbe beletartoznak a különleges csodái, amelyek közül a legnagyobb az ő feltámadása. Akkor mi hiszünk Jézus Krisztusban? Talán azért hiszünk benne, mert kellenek a hősök. Kellenek olyan személyek, akikre nézve erőt meríthet az ember. Jézus Krisztusnak a jósága, amiről beszámolnak az evangéliumok, az Úr Jézus Krisztusnak a szeretete, ami benne volt, egy rendkívül megindító jóság és szeretet. Ez az Úr Jézus Krisztus életének hihető része sokak számára. Ez az, amit sokan nagy örömmel olvasnak, meg akár még tovább is adnak. De ott van az a néhány történet, ott van az Úr Jézus Krisztus feltámadásáról szóló híradás. No, az már a legtöbb ember szerint lehetetlen. Nem tudom, hogy kik közé tartozunk. Hisszük-e Jézus történetét úgy, ahogy az evangéliumok leírják, a kezdetétől a végéig? Hisszük-e az egészet, vagy csak részleteit hisszük ennek a történetnek? Érdemes ezen elgondolkoznunk, testvérek. Miért fontos az, hogy melyik táborba tartozunk? Miért fontos az, hogy a Jézus Krisztus életének minden egyes részletét ugyanolyan meggyőződéssel higgyük? Testvérek, azért, mert amikor azt állítjuk néhány Jézus Krisztussal kapcsolatos dologról, hogy az lehetetlen, akkor egy nagyon erős állítást teszünk. Lehetetlen azt jelenti, hogy nem igaz, nem valós. Általában az általános emberi gondolkozás adja meg azt a határt, ahol ezt a szót életünkbe kimondjuk. Lehetetlen. Gondolkozásunk az ismereteinken, meg a tapasztalatainkon nyugszik. Az ismereteinket általában a tudomány, az úgynevezett tudomány adja. Az általános tudomány ebben a világban azzal foglalkozik, ami kézzel fogható. Amikor az ember, aki a tudományon nyugtatja az életét, a tudomány által nyert ismereteken nyugtatja az életét, szóval az ember, amikor olyasmivel találkozik a világban, ami tudományosan nem igazolt, vagy feltételezés szerint nem igazolható, akkor azt mondja, hogy az lehetetlen. És amikor ezt kimondjuk valamire, hogy lehetetlen, akkor húzunk egy határt, és lezárunk mindent, ami ezen a határon túl van. Onnantól kezdődik az ember számára az úgynevezett mese. Az már a mese kategória, ami a lehetetlenen túl van. Amikor a feltámadás kétségtelen tényét a ma embere úgy nyugtázza, hogy az lehetetlen, akkor azt értsük meg, testvérek, hogy ezzel ki is zárjuk annak a lehetőségét, hogy valóban feltámadt Jézus Krisztus. Azonban a Bibliának van egy fontos tanítása. Ezt egy láthatatlan világból érkező követ jelentette be, egy kétségeskedő fiatal mennyasszonynak, akinek mondott néhány dolgot, és ez a fiatal asszony kételkedni kezdett. Ez a mennyei követ azt mondta neki, az Istennél semmi sem lehetetlen. Lukács evangéliumának első fejezetében, a 37. versben olvassuk ezt a kijelentést. Amikor az angyal ezt mondta Máriának, testvérek, akkor valójában nem mondott semmi újat. Csak emlékeztette Máriát arra, hogy mi az igazság. Olyan igazságot mondott ki ez az angyal, amelyet már a Mária előtt élők sokszor és sokféle élethelyzetben átéltek és megtapasztaltak. Az Istennél semmi sem lehetetlen. Testvérek, átélte és megtapasztalta Noé, átélte és megtapasztalta Ábrahám, átélte és megtapasztalta Jákob, átélte és megtapasztalta József ott Egyiptomban, átélte és megtapasztalta Mózes, hogy az Istennél semmi sem lehetetlen. Csak a legismertebbeket soroltam föl, akik tudták és hitték, és így is éltek, hogy az Istennél semmi sem lehetetlen. Máriát emlékezteti az angyal arra, ami túl van az emberi felfogó képességen, és az ember számára meseszerűnek tűnik. Azt mondja az angyal, ne kételkedjél, az Istennél semmi sem lehetetlen. Noha annyi bizonyságát vettük ennek a világ történelem folyamán, az ember újra és újra elfelejti, testvérek, ezt a tényt. Újra és újra feledésbe merül az, hogy az Istennél semmi sem lehetetlen. Korunk embere számára különösen is. Ennek oka pedig abban van, hogy megistenítettük magunkat. Azaz elhittük, hogy a világ, amiben élünk, amelyre megszülettünk, és amelyben itt vagyunk, mozgunk, élünk, az annyi, amennyit mi tudunk, és mi ismerünk. A világban az az igazság, amit igazolni tudunk a saját tudományunkkal. Ez a megistenült ember gondolkozásmódja, ami azon kívül esik, amit mi, emberek, igazolni tudnánk, az lehetetlen. Ott nincs keresnivalónk. Az nem lehet igaz. Ami túlesik azon, amit mi emberek meg tudnánk magyarázni, az csak mese lehet. Az csak a vak hit tárgya lehet, és a vak hitet a modern ember elveti. Miért veti el a vak hitet a modern ember, testvérek? Azért, mert a modern embernek is van önisten tudata, és ez adja nekünk az elbizakodottságunkat. Amit mi nem tudunk, amit mi nem igazolunk, az egyszerűen nincs, nem létező. A hitnek a modern ember csak az önhitség formájában ad helyet. Amikor tehát Jézus kapcsán azzal a ténnyel találkozunk, hogy ő föltámadt, akkor ez a belső tudatunk, ez a mi végtelen önhitségünk, testvérek, azonnal jelez, bekapcsol bennünk egy kapcsoló, és villog egy piros felirat, mire az van írva, hogy lehetetlen. Ami önisten tudatunk, azt mondja, hogy ez lehetetlen. Erre nincs tudományos magyarázat. Meg a tapasztalataink is ezt igazolják. Eltemettük nagyszüleinket, eltemettük a szüleinket, a testvéreinket. Vannak, akik eltemették a gyereküket, az unokájukat, csak nincs ennek. És ez a mi belső tudatunk, amikor azt hallja, hogy az Úr Jézus Krisztus feltámadt, ez a mi belső, hamis, önistenített tudatunk azonnal bekapcsol egy ilyen vészjelzőt, és azt mondja, lehetetlen, el ne hidd. Ezzel egy időben azonban ma is megszólal Isten igéje közöttünk, és azt mondja, az Istennél semmi sem lehetetlen. Amikor a feltámadást követő pünkösd után az apostolok elkezdtek prédikálni, és felhangzott az evangélium, akkor éppen ezt, a Jézus feltámadása felüli kétséget, hitetlenséget oszlatták azzal, amit hirdettek. Péter apostol, aki személyesen találkozott a feltámadott Jézussal, aki beszélt ezzel a feltámadott Jézussal, aki együtt evett ezzel a feltámadott Jézussal, tehát Péter apostol, aki nem kételkedett az Úr Jézus Krisztus feltámadásában, így prédikált ott pünköstkor azoknak, akik őt hallgatták. De a halál fájdalmait feloldva Isten feltámasztotta, tudnélik az Úr Jézus Krisztust, mivel lehetetlen volt, hogy a halál őt fogva tartsa. Testvérek, Péter az ellenkezőjét hirdette annak, amit már akkor is úgy gondoltak az emberek, és amit akkor is hittek az emberek. Azt mondták, Jézus feltámadása lehetetlen. Péter meg mit hirdetett? Azt hirdette, hogy az a lehetetlenség, hogy Jézus nem támadott föl. Az a lehetetlenség, hogy a halál őt fogva tartsa. Péter arról beszél, mert a Szentlélek emlékeztette erre őt magát is, hogy Istennek semmi sem lehetetlen. Ott áll pünköskor egy tömeg, aki őt hallgatja, és akik úgy gondolkoznak már akkor is, mint a modern ember ma, hogy az Úr Jézus Krisztus feltámadása lehetetlenség. Péter emlékezteti őket arra a tényre, amit megértett Mária, meg megértettek sokan az Ószövetség idején, meg megértett Izrael népe is újra, meg újra, meg újra, az Istennél semmi sem lehetetlen. Amikor a magukat istenfélőnek gondoló zsidó hallgatói kételkedtek az Úr Jézus Krisztus feltámadásának tényében, akkor valójában egy fontos dologról feledkeztek meg. Arról, hogy Istennél semmi sem lehetetlen. Testvérek, a feltámadásban való kételkedés mindig is abból fakadt, hogy az ember vagy nem tudta és nem tudja, vagy elfeledte és elfeledi, hogy kicsoda az Isten. Mindig abból fakadt és fakad a kételkedés és a hitetlenség, hogy az ember nem tudja, vagy egészen egyszerűen elfelejti, hogy kicsoda az Isten. Hát Péter erre emlékezteti egykori és mostani hallgatóit, bennünket is. Ha kételkedsz az Úr Jézus Krisztus feltámadásában, abban, hogy ő él és ott van az Atya jobbján, akkor még nem tudod, hogy kicsoda az Isten, vagy elfeledted, hogy kicsoda az Isten. A kételkedéseddel adnak adod jelét, testvérem, hogy magad tartod Istennek. Hogy többre becsülöd magad az Istennél. Miközben Isten kijelenti, hogy nála semmi sem lehetetlen, te pedig azt gondolod, hogy vannak azért mégiscsak lehetetlen dolgok, akkor ez azt jelenti, hogy fölébe emelted magadat Istennek. De ez nem segít rajtad, sem ebben az életben, sem az élet után. Ez nem üdvözít, és ez nem boldogít, és nem is vigasztal meg. Az igaz Isten hit azzal kezdődik, testvérek, és abban nyer teljességet, hogy az ember minden kétséget kizáróan bizonyos abban, hogy Istennél semmi sem lehetetlen. Nem volt lehetetlen neki a világot megteremtenie. Nem lehetetlen neki a bűnbe, halálba vesző embert, fia az Úr Jézus Krisztus által megmentenie. Nem lehetetlen neki engem személyesen újjászülnie. Nem lehetetlen neki bűneimet megbocsátania, és engem az üdvösségre elsegítenie. Nem lehetetlen neki engem poraimból feltámasztania, mert neki minden lehetséges. Nagy hét azért ér, és azért kell, hogy véget érjen Jézus feltámadásában, mert ennek a lehetetlenséget nem ismerő Istennek, az Atyának volt egy döntése. Ez a döntés a kijelentés szerint már a világ teremtése előtt megszületett, majd pedig a bűneset után az Éden kertben el is hangzott. Az ő döntése, a mennyei Atya döntése arról szólt, hogy fia által, a tőle, az élettől elszakadt, és ezzel együtt a halálba veszett embert meg fogja szabadítani. Testvérek, Jézus Krisztusnak fel kellett támadnia ahhoz, hogy mindenki a világon akkor és azóta kétséget kizáróan megtudja, ő az Isten fia. Ő az, akiről az Atya döntött, ő az, akire nézve ígéretet tett az Éden kertben. Ő a názáreti Jézus. Ő a szabadító. Ő az Atya szerelmes fia, akiben elküldetett a szabadítás, az élet, akiben helyreállítatik a halálba veszett ember, aki által él az ember. Ha Jézus nem támad fel, azt mondják már az apostolok is, Pál apostol a korintusi gyülekezetnek világosan megírja, ha Jézus nem támad fel, hiába való a mi benne levő hitünk és bizalmunk. Mert akkor Jézus nem az Isten fia, akkor vakvágányon fut a mi egész életünk, ha Jézus nem támad fel. De lehetetlen volt, hogy a halál fogva tartsa őt. Miért, testvérek? Azért, mert az Isten döntése volt az, hogy őt küldi ebbe a világba, a mi szabadításunkra. Testvérek, Hadd húzzam alá, hogy amikor mi Jézus Krisztust szabadítónak hirdetjük, akkor ez nem a mi hitünkön múlik. Ez nem azért van így, mert pár műkedvelő tanítvány annak idején 2000 évvel ezelőtt úgy döntött, hogy hát olyan jó volt ez a Jézus, biztos nem jön nála jobb egy ideig, hirdessük meg őt szabadítónak. Jézus Krisztus nem azért szabadító, mert 2000 év óta egy közösség, amit egyháznak nevezünk, keresztjén egyháznak, hirdeti azt, hogy ő a szabadító. Nem a mi hitünkön múlik az, hogy Jézus Krisztus a szabadító. Nem a mi tudásunkon múlik ez. Nem a mi buzgó, vagy kevésbé buzgó ige hirdetésünkön múlik ez. Ez az Atya döntése volt. Az ő döntése az, hogy Jézus Krisztus a szabadító. Egyszerűen lehetetlen volt, hogy az, akiről az Atya többször is bizonyságot tett eképpen. Ez az én szeretett fiam, őt hallgassátok. Egyszerűen lehetetlen volt, hogy akinek egész élete bizonyíték volt arra nézve, hogy nem közülünk való, mert szent, az nem maradhatott a halálban, testvérek. Az Isten fia, az Isten döntése, az Isten küldötte nem maradhatott a halál fogja, mert az Istennél semmi sem lehetetlen. Mindez pedig, kedves testvéreim, titeket és engem azzal a felelősséggel terhel meg, hogyha mindezek után nem hiszel, és nem adod magad neki, bizonnyal senki sem segíthet rajtad. Sem életedben, sem halálodban. Mert ha te az Isten segítségét ellököd, megveted, ha te az Isten segítségét felülbírálod, akkor nem lesz, aki rajtad segítsen. Akkor nincs, aki rajtad segítsen. Onnantól kezdve, hogy hirdettetik a világban az evangélium, Krisztus feltámadásáról, az ő győzelméről, az Atya akaratáról, döntéséről, hogy őt adja nekünk szabadítóul, innentől kezdve, hogy te hallod ezt az evangéliumot, mert itt vagy, mert bekapcsoltad a televíziót, és onnan az jött, vagy a rádiót, és onnan az jött, vagy mert megnyitottad az internetet, és az ugrott a képedbe, az arcodba, innentől kezdve személyes felelősség terhel. Ha nem hiszel mindazok ellenére, amit Isten tett, amit az Isten bizonyított, akkor a halálban vagy, és abban is maradsz. Akkor a halál fogja vagy, és a halál fogja is maradsz örökre. Ha viszont hiszel a feltámadott Jézusban, mint az Atya által érted elküldött üdvözítőben, akiben bűneid ítéletét az Atya elvette rólad, aki által helyreállhat kapcsolatod az Atyával örökre, akkor hinned, tudnod és élned kell abban a meggyőződésben, Istennél semmi sem lehetetlen. Van szabadulás, van bűneidre bocsánat, és van örök életed a halál után. Testvérek, ami Krisztusba vetett igaz hitünk, éppen azon nyugszik, hogy az Atya nem csak róla, Jézus Krisztusról, hanem benne és általa rólunk is döntést hozott. Rólunk is döntést hozott. Amikor az Atya Jézusról döntött, akkor döntött azokról is, akik hisznek Jézus Krisztusban. Ha Jézus nem támadott föl, akkor hiába való a mi hitünk. Mivel azonban Jézus Krisztus föltámadt, a mi hitünk dicsőséges és üdvösséges hit, mert ami benne végbe ment, az az Atya döntése alapján rólunk hívőkről szólt. Ha ő él, mi is élni fogunk. Azt mondja Jézus Krisztus, hogy aki hisz ő benne, ha meghal is él. Azt mondja Jézus, aki hisz ő benne, annak örök élete van. Miért? Mert az Atya döntött ő benne és ő általa rólunk hívőkről is. Testvérek, a mi igaz hitünk az Úr Jézus Krisztuson nyugszik, mert tudjuk, hogy ő az, akiben és aki által a mi atyánk rólunk is döntött. Boldogok azok, akik nem kételkednek ebben. Azzal a kérdéssel támadtam a testvéreket, ha úgy tetszik, mit hiszünk Jézus Krisztus történetéből. Egyes mozaikokat elfogadhatónak, sőt, akár továbbadandónak tartunk, s némely részeit a Jézus sztorinak inkább takargatjuk, arról nem beszélünk, vagy hisszük az Úr Jézus Krisztus történetét elejétől a végéig. Boldogok azok, akik kétségek nélkül hisznek, mert tudják, hogy az egész történet mögött ott áll az Atya döntése, akinek semmi sem lehetetlen. Ő benne és ő általa elkészítette számodra is a menekülést. Ne gondold, hogy lehetetlen. Elkészítette szeretteid számára is a menekülést. Ne gondold, hogy lehetetlen. Ha kétségek fognának el, kezdj el imádkozni, és adjál hálát azért a mennyei Atyának, hogy az Úr Jézus Krisztus feltámadásában téged is meggyőzött és megerősített arról, hogy nála semmi sem lehetetlen. Nem lehetetlen az én feltámadásom, nem lehetetlen az örök életem, nem lehetetlen a bűnbocsánat, és nincs olyan elveszett ember, és nincs olyan messzeség, amelyből meg ne lehetne menekülni Jézus Krisztus által. Hát ezért hirdetem, ezért hirdetjük, akik hiszünk, mert mi magunk is megmenekültünk, én magam is megmenekültem, és csatlakozom azokhoz az apostolokhoz, hitvalló ősökhöz, akik 2000 év óta meggyőződéssel hirdetik. Jézus Krisztus feltámadott és él. Jézus Krisztusban pedig ott van elkészítve számodra is a feltámadás és az élet. Higgyél, és ne kételkedj ő benne. Amen. Kedves testvéreim, most válaszoljunk énekszóval Isten igéjére. A 357. dicséretünknek fogjuk az első három versét énekelni. A 357. dicséretünket keressük ki, és énekeljük fennállva ennek a dicséretnek az első három versét. Jézus, én bizodalmam, én megváltóm életemben.
Jézus, én bizodalmam, és megváltom életemben. Benned van nyugodalmam, nem kell semmit rettegnem. megváltom él, én is látom az életet. Lészegét vezítőmnél, én már semmi sem. Ő a fő, és nem hagyja, hogy elveszik egy tagja. Reménység kötelével véle már összeköttettem. Erős hitem kezével már ő belé. Nem szakaszt tőle már sem élet, sem a halál.
Elfoglalva helyünket imádkozzunk. Urunk, te ismered a tieidet. Tudod, hogy kik azok, akik a reménység kötelével veled már valóban összeköttetésben vannak. Kérünk, segíts meg bennünket, és adjad, hogy a mi reménységünket valóban beléd vessük. Erős hitünk kezével téged ragadjunk meg, feltámadott Úr Jézus Krisztus. Köszönjük neked, mennyei édesatyánk, hogy minden értelmi ellenkezésünk ellenére ma arról szólsz közöttünk, hogy te előtted és te neked semmi sem lehetetlen. Köszönjük, hogy emlékeztetsz bennünket arra, hogy az a názáreti Jézus, akiről beszélünk, a te küldötted, a te ajándékod ennek a világnak. Ő benne szerezted meg mindannyiunk számára a szabadulást, akik hiszünk. Dicsőítünk téged, hogy ma megemlékezhetünk arról a győzelemről, amelyet vettél a te döntésed alapján a halál és a bűn felett. Köszönjük te neked, hogyha ez a győzelem, ami hitünk is lehet már. És hadd köszönjük meg neked, hogy kínálod számunkra, hogy ebbe a győzelembe, a te kezedbe tegyük Jézus Krisztus által a mi egész életünket. Ó, segíts meg bennünket, hogy megértsük, meglássuk, hitünk karjaival pedig megragadjuk azt a szabadítást, amely kész a mi számunkra is. Adjad, hogy azok közé tartozzunk, akik nem kételkednek immár semmit abban, hogy a te fiad Jézus Krisztus él, és benne el van készítve számunkra is az örök élet. Nyugtalaníts bennünket, amíg mindezt nem hisszük, amíg magunkat istenítve, a magunk értelmére támaszkodunk, kétségeskedünk, hitetlenkedünk, és ezzel a halál fogságában vagyunk. Szabadíts ki bennünket ebből a fogságból, Úr Jézus Krisztus! Vonjál magadhoz, hogy békességet lejjünk. Ez a világ nem talál téged, és nem találja a békességet sem, Urunk. Segíts, hogy ne legyünk olyanokká, mint ez a világ, hanem hadd legyen nekünk a láthatók ellenére békességünk és nyugodalmunk egyedül csak te benned. De kérünk azért, hogyha lehetséges, hozzá békességet a mi világunkba. És különösen kérünk téged azokért, hogy mindazok, akik kereszténynek vallják magukat, hadd hirdessék velünk együtt azt, hogy te élsz, benned készen van a bűnbocsánat, benned el van készítve az áldás, amiért olyan sokszor mi fegyverekkel harcolunk, az hit által, a te kegyelmedből lehet a miénk. Urunk, könyörüljél meg ezen a világon. Könyörüljél meg azokon, akik döntéseket hoznak felelőtlenül. Könyörüljél meg e világ elhitetett lakosságán. Urunk, könyörüljél meg rajtunk egyen-egyenként mindannyiunkon, akiket a világ baján túl a saját személyes életünk bajai is terhelnek. Könyörülj meg a betegeken, könyörülj meg azokon, akiket bűneiknek következményei, terhei sújtanak és nyomnak. Könyörülj meg a kilátástalanságba jutottakon, és könyörülj meg rajtunk akkor is, ha hamis módon, önhitten elbizakodottak vagyunk, és még talán félelem sincs a szívünkben, sem jelenvalóktól, sem eljövendőktől. Urunk, emlékezz meg rólunk, és bánj velünk irgalmasan és kegyelmesen, úgy, ahogyan csak te tudsz. Köszönjük, hogy ígéd és szent lelked által most is hívogatsz bennünket a hitre, hívogatsz bennünket önmagadhoz, és köszönjük, hogy arra is emlékeztetsz, hogy milyen felelősséggel tartozunk mi, akik vettük és vesszük a te hívásodat. Segíts, Úrunk, hogy egyszer ez a te hívásod ne kárhoztasson, hanem üdvözítsen majd bennünket. Így szűj most imádságokat a mi szívünkben, és hallgasd meg mindazt, amit a te szent színed előtt a magunk csendjében elmondunk te neked. Amen. Értek testvérek, most álljunk föl helyünkről, és közösen folytassuk imádságunkat az Úr Jézus Krisztustól tanult imádság szavaival. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Kedves testvéreim, ahogyan hirdettük is, és látjátok is az Úrnak szent asztalát, megterítettük, szeretettel hívjuk és várjuk ide mindazokat, akik hitükben szeretnének megerősödni, bűneikkel, istentelen életükkel, cselekedeteikkel készek szakítani, és Istennek engedelmeskedő életre odaszánni magukat, és egyházunk rendjének megfelelően tudják, tisztában vannak azzal, hogy mi is az úrvacsora számunkra. Most népünkért, nemzetünkért mondunk énekben imádságot a himnusz eléneklésével, utána vesszük, fogadjuk Isten áldását, azután pedig, akik az úrvacsorai közösségen nem kívánnak itt maradni, mindazokat elengedjük és útjukra bocsájtjuk. Énekeljük tehát most a himnuszt. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. Ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Az atyának szeretete, a fiúnak kegyelme, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mi velünk. Amen.